amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lennie nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint a nemzet képviselői testület kezéből akarna venni. Azon emberre, uraim, vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy a nemzet felett más határozhasson valaki, mint a nemzet maga.
április 14-én Debrecenben Kossuth Lajos mondta ezt a képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról. Az 1848 és 49-es forradalom és szabadságharc idején a Debrecenbe menekült kormány a református kollégium oratóriumában ülésezett. Itt állunk Gábor Jáni Szabó Botondal, gyűjteményi igazgatóval Kossuth Lajos egykori helye előtt. Ebben a padban ült a kormányzó elnök.
Igen, hát érdekes módon az 1849-es kormány, illetve az alsóházi ülések résztvevőinek a helyét megőrizte az emlékezet. Mondjuk az 1944-es ideiglenes nemzetgyűléssel kapcsolatban már sokkal nehezebb helyzetben vagyunk. Itt lehet tudni, hogy a kormány egyes tagjai hol ültek, vagy a honvédelmi bizottmány tagjai, és hát a kulcsszereplők helyét ismerjük. Ennek a teremnek az is az érdekessége, hogy 1848 óta tulajdonképpen két dolog változott a teremben, és az a két dolog is pontosan 48-nak köszönhető. Tudniillik, ez a terem ugyanilyen volt, ugyanezeken a tölgyfa lépcsőkön közlekedtek a képviselők, viszont a két 1848-as honvéd zászló nem volt itt a szószék két oldalán. Ez a terem jellegét meghatározó és hangulatát is meghatározó két tárgy, amely hát azt is jelzi, hogy a debreceni református kollégium nem csak gyűjteményeket és intézmények sokaságát tartja fenn, hanem egy nemzeti történelmünk szempontjából nagyon fontos emlékhely is.
Kezdjük történeti áttekintéssel a beszélgetést. Melyek azok a főbb sarokkövek, amelyek az egyházi vonatkozásban fontosak voltak, fontos megállóhelyek voltak?
A szabadságharcban résztvevőkről le lehet azt mondani, hogy mindenféle józan számítás szerint a felekezeti arányokat tükrözték a harcokban résztvevők. Hát mondjuk ennek több oka is volt, részint mondjuk tábori lelkészeket kifejezetten a felekezeti arányok szerint alkalmazta a honvédő sereg, de mégis bizonyos világnézeti meg egyéb különbségek kimutathatóak elsősorban a felső vezetésnél. Tehát félre ne értse a kedves hallgatót, katolikus egyházi részről is vannak kifejezetten radikális papi személyek, akik az életüket adták az ügyért, és akik Petőfinek a radikális hangján is meg tudtak szólalni, de az a néhány száz év, ami úgy zajlott, hogy a rendi függetlenségi mozgalmaknak mindig az első pontjai között a protestáns vallás szabadság kivívása. Protestánsoknál a történelmi sérelmek, és egyáltalán az a helyzet, hogy 1848-ban a 20-as törvény hozta meg a protestánsok vallásszabadságát, vallási egyenlőségét, szinte magától értetődővé tette azt, hogy érzelmi alapon is szinte azonnal és tömegesen álltak a szabadságharc mellé. Hát ezt statisztikai számokkal is lehet mondjuk a kollégium diákjaival kapcsolatban igazolni, hogy így 4-500 fős hallgatói létszám mellett a 1848-as második fél évre összesen 13 diák iratkozott be, az összes többi, tehát gyakorlatilag május végén megszűnt a tanítás, szétszélettek, zászlókkal álltak.
Kezdjük a sor talán a diákokkal, akikben mindig a forradalmi szellem talán erősebben él. A Debreceni Református Kollégium diákjainak milyen szerepe volt a szabadságharcban?
Valóban részint életkori sajátság is mindig, minden korban és mindenhol az egyetemista korú ifjúság ilyenkor élen áll, az események élére áll. De tulajdonképpen a reformkori előkészítésnek volt köszönhető nagyon sok minden itt Debrecenben is. Tehát ezt lehet tapasztalni, hogy a diákság kulturális egyesületei, tehát ilyen önképzőkör jellegű dolgokra gondoljon a hallgató, olvasó egyesület, vagy volt egy 1839-ben alakult titkos egyesület. Ez azért volt titkos egyesület, tudnélik az akkori kormányzat, az uralkodó egészen egyszerűen betiltotta az alapszabály szerint működő egyesüléseket, tudván azt, hogy ez a demokráciának az iskolája, hogyha van egy alapszabály, amelynek értelmében egy közösség megszervezi magát. Tehát ez abszolút tilos volt, és hát úgy működött ez a Debreceni Diák Egyesület, hogy minden áldott hónapban tisztújítás volt, aminek akárhogy töri az ember a fejét, egyetlen egy értelme lehetett, hogy azok, akik itt szerepeltek, akiket megválasztott a közösség, azok székfoglaló beszédeket tartottak, tehát magyarul a politikai közéletre készülődtek, és hát voltak itt jó tehetségek minden értelmen irodalmi, meg közéleti vonatkozásban is, de azért a nagy többségnél azt érezzük az írásbeli források alapján, hogy epigonjai voltak az akkori első vonalbeli irodalmároknak, de ugye a fő témák, ugye a megszámlálhatatlan mennyiségű jánykák, ellipszilonnal írott versek között, ugye a lengyel nép, ugye, meg hát nagyon sok közéleti téma, örökváltság, jobbágy felszabadítás. A 30-as évek végénél már úgy érződik, hogy itt Kossuth az, akinek a szava mindent eldönt. Tehát eljött az az idő, amikor azzal az egy feltétellel fizetik elő az Olvasó Egyesület a Pesti Hírlapot, hogyha Kossuth a szerkesztője. Egyébként nem érdekli őket olyan nagyon. És hát ugye nevek sorra, hát úgy tűnhetne, hogy ez a Debrecen egy nagy falu, hát mi köze van mondjuk a pesti Márciushoz, hát ez is egy tévedés, az országgyűlési ifjak perében letartóztatottak közül, ugye a mártír Lovasi László is debreceni diák volt, az ő testvére Debrecenben élt egyébként, vagy ugyancsak ebben a perben letartóztatott Kuti Lajos, aki íróként lett ismert, ő Batthyány miniszterelnök titkára volt egy ideig, Széchenyi titkára volt Csányi Dániel, aki hadmérnökként lett nagyon ismert, a komáromi várat ő erősítette meg, majd 48 után tanítani jött a kollégiumba, de szervezkedés miatt börtönbe került. De nagyon sok név, tehát Petőfi köréből Bujovszki, Emődi Dániel, akit ugye a pesti Március és Pilvax, vagy a 12 pont megfogalmazója Irinyi József is debreceni diák volt, az ő testvére János lett az állami gyárak főfelügyelője. Tehát ez az utóbbi szerep már inkább arra az időszakra utal, amikor Debrecen, mint a kormány befogadója, az ellenállás központja és a hadfelszerelés központjaként szerepelt. Szabadságharc után is visszakerültek, tehát nem elég volt nekik az, hogy besorozták őket az osztrák seregbe kényszer sorozással, hanem amikor kiszabadultak, újra szervezkedés miatt újra börtönbe kerültek, de itt volt köztük Nemzeti Színház színésze, kormánybiztos, újságíró, tehát az Alföldi Hírlap szerkesztője, mondjuk Szanka József, ő 100 kancsuka ütést kapott az oroszoktól, amiben kényelmesen meg lehetett halni. És hát sok ilyen. Az, hogy ők mi mindent vállaltak és tettek, mondjuk abból is kitűnik, hogy 49 decemberéig a statisztikát, ahogy összeállítottam, tehát 10 év diáklétezés létszámának az átlagát megvizsgálva, mindössze egy harmaduk tudta újra kezdeni a tanulmányait. És a fele az eltűnt a térképről, tehát vagy meghalt, vagy évekig bujdosott, vagy külföldre menekült, és hát tudok olyan esetet, hogy mondjuk a jogászi vizsgát 13 évvel 49 után tudta valaki letenni. Tehát a diákság felének mondjuk ez a ilyen értelemben a karrierjét elvágta ez a 48-49-es ügy, és valóban hihetetlen mai szemmel, hogy egyszerűen azért tiporták egymást, hogy katonák lehessenek. Tehát volt egy limit, 5 láb magasság, ami nem nagy ügy, 150 centinek kellett ahhoz lenni, hogy besorozzák őket, és aki véletlenül nem volt ennyire magas, tehát ilyen 16-17 éves korban megesik, hát azok mindent elkövettek, mindenféle praktikát, hogy mégis behessenek, és ezen túl is szétlőtték a térdét, akkor jelentkezett lovas szolgálatra. Kilőtték az egyik szemét, akkor megint csak jelentkezett valami olyan szolgálatra, ahol tudták használni. Szóval tényleg le a kalappal.
Mi a tapasztalata, hogyha párhuzamot kell vonni, akkor ezek a fiatalok, ezek a forradalmárok, akikről ilyen történetek maradtak fenn, és ilyen írásos tanulmányok vannak róluk, mennyire lehet összehasonlítani őket a mai fiatalokkal? Velük is kapcsolatban van. Mit gondol, mennyire elköt a mai fiatalok?
Elég szomorú a helyzet. Én nem tudok egészen pontos statisztikát mondani, de valami kétségbeejtő közlést láttam, talán egy 1000-es mintát megvizsgálva, ilyen 10-valahányan voltak azok, akik azt a választották egy kérdésre, hogy fegyverrel is harcolna, hogyha megtámadnák az országot. És ami még érdekesebb, hogy nagyobb arányban válaszoltak igennel a lányok. Tehát ez azért elősen elgondolkodtató, mert hát az embernek a természete az utóbbi néhány ezer évben semmit nem változott. Azok a dajka mesék, hogy véget ért a történelem, és itt nincsen semmiféle szükség arra, hogy megvédjük magunkat. Én néhány éve mondjuk emlékszem, hogy a TV5 adásában láttam magyar határtól néhány kilométerre, hogy léckerítésre tűzdeltek emberfejeket a szerb szomszédaink. Tehát egyáltalán egy holdkóros ötlet az, hogy nincs szükség egy közösségnek önvédelemre. De most pillanatnyilag itt tartunk, és hát remélem, hogy ez azért a realitások szintjére el fog valaha jutni.
Oh,
A Vas Lajos által feldolgozott Kossuth nóta után pedig folytatjuk a beszélgetést Gábor Jáni Szabó Botondal, a Református Kollégium gyűjteményi igazgatójával. Korábban a fiatalokról volt szó, a kollégium diákjainak a 48-49-es forradalom és szabadságharcnak a szerepvállalásáról. Azt ígértük, hogy beszélünk az egyházi vezetőknek a betöltött szerepéről, illetve a tanárságról is.
A tanári karból hát voltak igen idős emberek, akikről nem lehet azt, vagy akiktől nem lehetett azt várni, hogy fegyverrel harcoljanak, de hát mondjuk Péceli Józsefnek a beszédeit tudnám idézni, aki azt mondta el egy márciusi ünnepségen, hogy törve társaitok által az út, és ezen megállni kettő szégyen lenne a haza és az iskola elárulása. Hát előre ifjú barátaim, ezzel indította a növendékeit, de a fiatalabbak, mint Szűcs István, a város történet első írója, vagy Dugosi József, vagy Révész Bálint, tehát Szűcs és Révész Bálint mondjuk nemzetőr századot vezényelt, Lugosi lovas nemzetőrként szolgált Lugosi professzor. Könyves Tóth Mihályt ugye említettem, hát ő volt az egész város legradikálisabb személyisége, tehát ő a szűkbaráti körével rendszeresen összejöttek, és az eseményeket tárgyalták, napra készek voltak. Őt Kossuth papjaként ismerjük, tehát ez nem meglepő. Tehát őt kötél általi halálra ítélték, majd Olmützbe börtönözték. De az, hogy mondjuk az egyházkerület püspöke Szoboszlai Pap István, aki hát aulikusként volt ismert országgyűlési lelkész, tehát azt tudni kell róla, hogy intellektuálisan úgy egy jó méterrel kiemelkedett a mezőnyből. Rendkívül nagy kaliber volt. Kígyó okosságú diplomatának nevezte egy ellenfele. Ő 49-ben hogy jutott el odáig, hogy önként olyan körleveleket írkált az egyház kerület lelkészeinek, mint amit írt? Hát ez valóban érdekes és meglepő. Néhány hét alatt, és itt sok minden belejátszott, tehát az a kétszínűség nyilván, ahogy a Habsburg uralkodóház miközben nyilvánosan és a magyar közvéleményt megnyugtatandó, ugye megdorgálja Jelasicsot, mert masírozik Pest ellen, közben meg ágyújtegeket küld a számára. Amikor ez valahogy egy képpé összeállt, hogy valahogy a nemzetiségek nem maguktól és nem véletlenül kezdtek kilenc oldalról írtani bennünket, mert hát Erdélyben is, meg a délvidéken is szó szerint így állt a helyzet, tehát ez mondjuk a legbéketűrőbb embereket is hát felháborított. Tehát a Szoboszlai Pap István részéről is, mint az egyházkerület püspöke részéről is egy teljesen egyértelmű szabadságharc melléállást tapasztalhatunk.
Kommunikáció szócsőként használta Kossuth Lajos az egyházat, a református egyházat.
Egészen egyszerűen világossá tették, hogy az, hogy a nép érti-e vagy sem a helyzetet, az a lelkész felelőssége. És ez nagyjából így is volt, hát írni, olvasni tudás, ötvösféle népoktatási törvény előtt vagyunk. Mondjuk Debrecen igen jól állt az írni, olvasni tudás terén, de voltak városok, ahol 20-30% városokban a népesség 20-30%-a tudott írni, olvasni. Ugye még az 1850-es években is 7000-elék az értelmiség. Tehát az, hogy egy ilyen testület, mint a különböző egyházak lelkészi karai, döntő lehetett az, hogy vállalja-e ezeknek az üzeneteknek a közvetítését. Jó, hát a szabadságharc sajtója is mindent megtett, amit tehetett. Ugye Debrecenben is 8 hírlap működött. Ide menekült mondjuk a főváros irodalom színe java, tehát a sajtó is nagyon sokat tett, de szükség volt még az egyházakon kívül arhaikusabb dolgokra is. Volt például egy Sárosi Gyula nevű szerző, aki állítólag és az irodalmi feljegyzések szerint Kossuth ösztönzésére foglalta versbe a szabadságharc eseményeit, és ez arra lehetett alkalmas, hogy csárdákban itt-ott ezeket a verseket ütközetekről, a tromfosztásról elmondták az emberek előtt, és ez azért volt egy megszokott ismert dolog, mert népiskolákban, alsóbb iskolákban a tankönyveket is hosszú időn keresztül versbe szedték, tehát a földrajz tankönyvet is versben tanulták a diákok, tehát ez egy bevált, ismert forma volt arra, hogy memorizáljanak fontos dolgokat. Talán a hallgatóknak mondjuk nem lenne érdektelen a április 14-i trónfosztás eseményeinek versbe szedése. Megpróbálom idézni néhány sorát. Oly tel is, de telé vannak a karzatok, hogy majd leszakadnak a szent boltozatok. Némán függ felettök Rákóczi harangja, mert Kossuthba szállott annak minden hangja. Tehát ilyen stílusban legyen az hadjárat, vagy egy fontos törvény, vagy nagy esemény. Tehát így népszerűsítették a történteket. Hasonló a helyzet a lelkészeknél, tehát ismerünk olyan lelkészt, akiről lehet tudni, hogy azon kívül, hogy egy nemzetőr csapatot felállított, még 250 embert toborzott személyesen. Egy lelkész is. Mondjuk Fésűs András, egyházkerületi főjegyző ezt a 49-es sajtóban merte leírni, hogy ő egyetlen egy olyan példát sem tud, hogy valaki a református lelkészi karból ne a jó oldalon állt volna. Az 1848-as 20-as törvény az úgy keletkezett, hogy Szoboszlai pap István március 15-e hírére két héttel korábbra összehívta az egyházkerületi közgyűlést, és ezek gyakorlatilag majdnem szó szerint kerültek a 20-as törvénybe, a Tiszántúli Református Egyház kerület által kért pontok, ami azt jelentette, hogy a megtűrt helyzetből, vagy az uralkodó államvallás oldal vizein, ugye, ahogy érvényesülő helyzetből a bevett felekezetek együttes államvallása, ahol az állam figyel arra, hogy tábori lelkésze minden felekezetnek legyen, hogy a költségeket felekezetre tekintet nélkül egy azonos mértékben vállalják. A 20-as törvényt megalapozó kérések úgy mentek el, tiszántúli reformátusok a 300-os Habsburg elnyomásra utaltak. És nagyon érdekesen ki lehet mutatni, hogy különböző szövegekben hogyan jelenik meg ez a 300-ra való utalás, egészen a függetlenségi nyilatkozatig. És hát az megint egy hosszú történet, hogy Kossuth mennyire tudatosan élt azzal, hogy ismerte a protestáns közeget, a debreceniek mentalitását. Tehát ő az első, tehát a debrecenieknek szóló első beszédében is Bocskait emlegette, aki a vallás szabadság zászlaja. És ez abszolút tudatos volt Kossuth részéről. Ő valahol ezt meg is fogalmazta, hogy játszani kell a nép emlékezetének húrjain.
Mesélj a sor, engem sárja.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Tény, hogy amikor Debrecenben megjelent, Debrecenbe érkezett a menekülő képviselőház honvédelmi bizottmány, akkor a kapuőr így jegyezte be Kossuth Lajost a kapuőrök naplójába. Tehát a foglalkozási rovatban gyakorlatilag ez szerepel, hogy magyarok Mózese. És hát próbálták sokan megfejteni ennek a teljes tartalmát, mert hát az, hogy egy debreceni református ember biblikus célzásokat tesz, abban nincsen semmi meglepő, ugye a neveltetéséből következik. Viszont átfutva a 48-49-es egyházi beszédeket, a helyi sajtót, azt tapasztaltam, hogy a Kossuth érkezése előtti hetekben 3-4 olyan egyházi beszéd van, ezek nyomtatásban is megjelentek, amelyek Kossuthot így titulálják. Tehát ez nem a nép egyszerű gyermekének a leleménye volt, hanem egészen egyszerűen arról volt szó, hogy a református lelkészek, debreceni lelkészek Kossuthot Isten által küldött legitim szabadítónak minősítették. Tehát a magyarázat egészen messzire vezet, tehát Bocskait is ugyanígy nevezték annak idején magyarok Mózesének, és hát ami nagyon jellemző, hogy például a Fésűs András szövegében, a nagy templomban elhangzott beszédében szó szerinti átvételek vannak az institúcióból az ellenállás, a jogos ellenállásnak a magyarázatából egész kifejezést, sorokat vesz át Fésűs András, hogy nem tűrheti egy ponton túl a teremtő a nép szánandó nyomorúságát, és akkor szabadítót küld, és így mentette meg Izrael népét Mózes által. Tehát valahogy így szerepel ez magában az institúcióban, és egészen nyilvánvalóan tetten érhető szó átfedések és azonosságok vannak mondjuk az institúció jogos ellenállásról szóló része, és ezek között a debreceni prédikációk között.
Mit gondol, hogy a 48-49-es szabadságharcnak a szellemi öröksége hogyan ültethető át a mai kor számára?
Én azt gondolom, hogy kicsit többről is, meg másról is lehet szó. Tehát ugye mit jelent nekünk március 15-e vagy 48-49? Tehát itt a függetlenségről szó van, a parlamentáris demokráciáról, ami ugye 48-as eredmény, egyáltalán a kiváltságrendszer megszűnés, egy csomó modernizációs kívánalom, reformkori kívánalom, ami ekkor teljesült, és hát ugye nemzeti szempontból is egészen 1956-ig nem igen lehet hasonlót emellé felsorakoztatni. Tehát én azt gondolom, én amikor diák voltam, akkor nyilván a március 15-e volt a legszerethetőbb ünnep. Hát ugye a mai ifjúságnak már nincs ebben az élvezetben része, hogy lássa azt, hogy az utcán járkáló egyenruhásoknak rángatózik az arca egy-egy kokárda láttán. Ugye a mi időnkben még ez is megvolt, hogy 70-es években mondjuk tilos nem volt, de azért szemmel láthatóan rendkívül izgatta a hatalom birtokosait ezt, hogy nem tudnak mit kezdeni 48 márciusával. De hát ugye voltak olyan idők 60-as években, amikor március elején, vagy március 15-e előtt a gyárakban és üzemekben egy szobába begyűjtötték az írógépeket, és lepecsételték azt a helyiséget, hogy nehogy véletlenül valakinek eszébe jusson valamit írni azon az írógépen. Én gondolom, hogy amíg magyar nemzet létezik, addig azért ezek a dolgok mondanak valamit. Tehát úgy érzem legalábbis, hogy ameddig közösségként létezik a magyar nemzet, addig ez ünnep lesz.